Kedves testvérek, mai alkalommal is kétszeresen időszerű témával foglalkozom, de azért belevág itt a gondolatmenetünkbe. Az elmúlt héten Pécsett volt a kattás, a katolikus egyház társadalmi tanításának gyakorlati alkalmazása, több elméleti munka íródott már ebbe a témakörben, most pedig ezt élőszóban meg is beszélték. Három napig tartott, én egyetlen egy előadásra, vagy inkább ilyen konferenciára fókuszálok, mint ahogy szokták mondani egy pár éve. A jövő társadalma címmel kaptam róla információkat, inkább a magam glosszáit, gondolatait is hozzá kell tenni, hogy legyen egy előadás belőle. A másik pedig jövő héten 16. Benedekről, helyesebben Ratzinger bíborosról van egy alapítvány 2010 óta, amely jeles teológusokat tömörít, és ennek az alapítványnak mindig van valahol szimpóziónja. Most Budapestre tették át a jövő héten. A kelet-európai országok, hát gyakorlatilag a V4-ek gazdasági, társadalmi, spirituális helyzetét fogják majd elemezni, és hát majd a filozófia, teológia hatását, erről is majd szót ejtenék, de most inkább ez a társadalmi, gazdasági helyzet az evangéliumnak a szemüvegével pontosítva az egyház társadalmi tanításának a fényében olvasva és gondolatokat hozzáfűzve. Jövő társadalma. Egyáltalán meg lehet mondani, hogy milyen lesz a jövő, hiszen az időjárást tudjuk egy hónapra már. Azt lehet mondani, hogy a technikai világ sokkal inkább kiszámítható. A 40-es években, a múlt században volt egy fizikus, aki a repülőgépek és a rakéták hatósugarának a növeléséből azt mondta, hogy az emberiség a 60-as évekre föl fog jutni a Holdra. És hát be is jött, mert ugye éppen 50 esztendeje, hogy ember is le tudott szállni a Holdra. A technikai dolgok talán kiszámíthatóbbak. Nem így a társadalmiak, hiszen benne van az ember szabad akarata, a külső tényezők, és hát most már kezdhetjük a klímaváltozást is belevéve, meg a népvándorlásokat, nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Korábban még könnyebb volt talán, de Szegfi Gyula, híres magyar történész volt, a háború után tett egy fordulatot a konzervatív katolikus történészből, egy eléggé baloldali gondolkodású, de hitét megőrző ember maradt, meg kell, hogy mondjuk. És ő belőle moszkvai nagykövet lett. És kérdezte tőle valaki, ezt konkrétan tudom, egykori történész professzoromtól, félegyházi professzor úrtól, hogy föltették neki a kérdést. Hát ő, aki megírta Haumannal a magyar nemzet történetét, elkötelezett jobboldalival, most hogy ugyan tisztséget is vállal, hogy Moszkvában nagykövet. És azt mondta, ahogy én ismerem a történelmet, 50-60 évig itt lesznek az oroszok. Akkor pedig jobb, ha ezen a poszton olyan ember van, aki nem szívből, de praktikus elgondolásból segíteni akar, mint aki meggyőződés és kommunista. Ez belső körön mondta Szegfried Gyula. És való igaz, hogy örökké kilincselt a magyar foglyok hazaengedéséért, és a jóslata is bevált, mert ha azt mondjuk, hogy 1945 tájékán mondta az 50-60 évet, akkor ugye 2000 év tájéka ki is jön. De például arra gondolunk, ha valaki azt merte volna mondani 1980-ban, hogy összeomlik a Szovjetunió és egy más világrendszer lesz, hát kinevették volna, hát volt a vicc, hogy mi lesz a Lenin-körút 2000-ben, azt, ha valaki gondolkodott, akkor azt mondták neki, hogy nem bízol a rendszerben? Ugye? Tehát nem lehetett tudni 80 vagy 10 év múlva mi lesz. Ezért a jövő társadalmát megmondani, hogy mi lesz, azt senki nem tudja konkrétan. Ugyanakkor a társadalmi tanításnak arra is föl kell készülnie. Azt kell látnunk, hogy kezdettől volt ilyen törekvés az egyházban, már az apostolok cselekedete is reagál több dologra, az egyházatyák, a középkor, aztán ugye a pápai enciklikák, de azok mind a jelent vették alapul, hogy most mi van, és most mit kellene tenni. Ahogy az Úr Jézus mondja, hogy figyeljétek az idők jeleit, és így cselekedjetek. És ezért a katolikus társadalmi tanítás, ami már túlmegy csak a morális szempontokon, mert a keresztény morális, gondoljunk az irgalmasság testi, lelki cselekedeteire, az igenis foglalkozott társadalmi kérdésekkel, ahogy Szent Pál is foglalkozott, hogy hogy adjuk meg a tiszteletet, de maga Jézus is, adjátok meg Istennek, ami az Istené, császárnak, ami a császári. De úgyhogy lebontva arra a helyzetre, amiben épp akkor volt az emberiség, ez egy újkori jelenség, mert itt az újkori társadalom tudományokat is be kellett vonni, és ezt tette legelőször 1891-ben 13. Leó pápa az Új dolgok Rerum Novarum kezdetű enciklikájával 1891-ben. De azt is kell látni, hogy akkor már Marxnak megjelent a tőke első kötete, ami fölforgató volt. A magyar fordítást először Proász Kotokár csinálta, vagy ő adta róla az első elemzést. Hogy itt van egy ember, aki osztályharcot hirdet, itt a proletariátus, itt van az ipari társadalom, mit csináljunk? És azt mondja 13. Leó, igen, itt a proletariátus, választ kell adni, mert addig földműves társadalom volt, és ő is foglalkozik kezdve a sztrájktól a munkásoknak járó bérig, a szakszervezetek felállításáig, de az osztályharcot azt eleve kilőtte. Azt mondta, az nem lehet keresztény megoldás. Na most, ugye ez is már egy olyan pápai enciklika volt, ami maga korában nagyon modern volt, ma is el lehet tisztességgel olvasni, illetve kivenni belőle értékeket, de ez az akkori társadalomhoz szól. Ugyanígy 40 évre rá Quadragesimo anno 11. Piusztól erre reagált, de még két dolog is hozzájött, amit aztán megfejelt, ugye a 30-as évek végén, 37-38-ban, amit Brennerrel Zorge kezdetű enciklikájával, amiben ugye elítéli a nácizmust, a fajelméletet, és elítéli a kommunizmust. Egyszerre mind a két diktatórikus világrendet a 30-as évek végén, mind a kettő létezett, elítélték. És a Quadragesimo annó már ezt is úgy sejteti, már 31-ben, hogy itt egy új társadalom van kialakulóban, legyenek figyelmesek a keresztények arra, hogy hogyan fognak erre reagálni. Aztán ugye átjöttek a különböző pápai szózatok, de én itt csak a nagyon fontosakat említem. A háború után egy ilyen hidegháborús helyzet alakult ki, minden esetre 12. Pius többször is szólt, de az a társadalmat érintő nagy enciklika, az 23. János tollából került ki, hát ő Máteret magisztra, ami így az akkor robbanó, félben levő, hát ilyen gyarmatbirodalomból felszabaduló világnak szólt részben, de egy sokkal jobban időszerűsített volt az 1963-as Pacem in Terris, békét a földnek. Emlékszünk még rá, aki akkor az időre vissza tud emlékezni, hogy hajszálon múlt, hogy ki nem robbant a harmadik világháború a kubai válság idején. Az orosz tankok, az orosz hajók ott voltak atomtöltettel Amerika partjainál Kuba védelmében. És ekkor írja a pápa, hogy Pacem in Terris, békét a földnek, hogy őrültség háborúba kezdeni, mert az sokkal veszélyesebb lesz, mint a második világháború volt. De aztán jött a második vatikáni zsinat, ami aztán katalizált sok mindent. Társadalmi kérdésekben is, amikor az egyház az aggiornamento szóval nyitott, persze a nyitáskor, mikor kinyitjuk az ablakot, akkor nem csak a jó levegő jön be, hanem bejönnek a most történetesen a poloskák ezrével vannak, ugye? Mindenki tudja, most bejön, nyitva hagyja a szobáját, tele lesz poloskával. Ugye ez a mezei poloska jön be nyáron, bejön a légy, meg a muslimca. Tehát így volt ez a második vatikáni zsinattal is, hogy nem csak az jött be, hogy kinyitottunk és akkor fölengedtünk egyfajta merevségből, hanem azért egy forrás kezdődött, amiben sok minden bejött, ami nem volt kívánatos, és megrengetett az egyházban évszázados megszokásokat és hagyományokat. Tehát akkor is volt egy nagy enciklika, a Gaudium et Spes kezdetű öröm és remény, de aztán utána van, hogy ugye félelem és bánat, ugye ez is benne van, hogy a mai világ helyzetére tekintve. Ez egy olyan nagy konstitúciója volt, nem is enciklika, mert a zsinat hozta, ami aztán alapja lett az azóta eltelt idő társadalmi kérdéseit boncolgató megnyilatkozásoknak. Mert nem csak a pápák nyilatkoztak meg, hanem legalább 1300, de most már lehet, hogy eléri az 1500 püspökkari megnyilatkozást. Amiben, mit tudom én, a magyar püspök, katolikus püspöki karnak is legalább 5-6 ilyen körlevele van társadalmi kérdéseket illetően. Hát most is készül egy, majd még talán szót ejtünk róla. Tehát ez a Gaudium et Spes, ez egy akkoriban nagyon újszerűleg ható konstitúció volt, de hát véget ért a zsinat, és kezdődött, hogy egy egészen új világ, ami beletorkollott az 1968-as nem pusztán diáklázadásokba, hanem egy ilyen fölforduló világban. Ugye ezt mostanában sokszor emlegetik, hogy 1968 volt az, ami nem egy szexuális forradalmat hozott csupán, hanem vele együtt egy olyan gondolkodásmódot, ami teljesen felszámolta a múlt értékeinek az őrzését. Az a Ratzinger bíboros, vagy illetve trilógiai tanár, aki hát egy nagyon nyitott és haladó szellemű ember volt mindig is, ekkor ő maga mondja, hogy megtorpantam, látva ezt a fölfordulást, hogy valójában nem én változtam, hanem ez a világ változott olyan irányba, amit én már mint keresztény ember nem tudok vállalni. Erre egyébként mostanában még Magyarországon is társadalmi elemzésekkor utalást tesznek, hogy az egy nagy forduló pont volt, legalábbis Európa nyugati részében, itt ugye jött a csehszlovák válság, itt később gyűrűzött be. Ekkor adja ki 6. Pál pápa a populorum progresszió, a népek fejlődése, ami elsődlegesen a harmadik világra, de azon belül is a dél-amerikai kontinensen lévő katolikus egyházra fordította a figyelmét. Ugyanis a dél-amerikai kontinensen, most én százalékosan meg nem mondom, de nagyon jelentős része él a katolikus egyház tagjainak. És hát ott, miután hatalmas különbségek voltak, hogy egyrészt volt egy nagyon-nagyon luxus életformában élő uralkodó réteg, vele szemben egy nagyon kiszolgáltatott társadalom, ott fogalmazódik meg a fölszabadulítás teológiájának, hogyha kell, akkor még talán fegyveres úton is a gondolata. Azzal az volt a baj, hogy a meglévő problémákra az evangélium mellett rátették a marxista megoldást is, a marxista társadalmi megoldásokat, nevezetesen például az osztályharcot. Aztán hát ugye nagy újdonságnak számított az a II. János Pál pápa, aki Lengyelországból jött, nagyon nagy keleti tapasztalattal, nagyon nagy emberi tapasztalattal, hiszen volt munkásember, vegyi gyárban, bányában is dolgozott, föld alatti szemináriumban tanult, még egy kis színészkedéssel is foglalkozott, Rómában jól is tanult, nagyon nagy világlátással és nagy tapasztalattal írja és fogalmazza meg az enciklikáit, nem csak teológiai, hanem társadalmi kérdésekkel is, ilyen volt a Laborem Exercens. Ez a munkával foglalkozott, ami lényegében azt akarta hozni, hogy a munka az mindig az embert kell, hogy szolgálja, ugyanúgy, mint a tőke. Tehát azt lehet mondani, hogy az emberért van minden, és az embernek nem lehet életcélja a munka, hanem a munka az eszköz arra, hogy egyrészt fönntartsa magát, másrészt kibontakoztassa a képességeit, és jót tudjon tenni az embertársainak. Na most erre az időre esik már az a forrongás, ami nem sokára elvezetett a rendszerváltáshoz. És ekkor írja, mint egy visszanyúlva 100 évre, II. János Pál pápa, Centesimus Annus, ugye benne is van, a 100. év. A Rerum Novarumra való visszakapcsolás annak a helyzetnek a fényében, ami éppen a rendszerváltozás idején eltöltötte főként hát Kelet-Európát, de ugyanígy Nyugat-Európára is hatással volt, hiszen ott is például Németország egészen új formátumot öltött az egyesítéssel. És azt mondja a pápa, ennek mondjuk az lehetne a lényege, hogy örüljünk annak, hogy fölszabadultunk az elnyomatásból, a diktatúrákból, leomlott a vasfüggöny, de ez nem jelenti azt, hogy most ez a világ, a kapitalista világ fenékig tejföl lenne majd, és majd egy olyan világot teremt, amelyben mindenki boldog lesz. Hát erre lassan rájött mindenki, aki mondjuk nem tartozott a jókor, jó helyen lévő közé, mert munkanélküliség lett, sok minden, ami addig egy magabiztos egzisztenciát jelentett, az megszűnt, szóval sokféle probléma. Ezzel is fogunk foglalkozni, mert a katolikus püspöki kar is most hát írogat, mert már volt egy ilyen előzetes terv, akkor ezt többen földolgozzuk, aminek a lényeg az, hogy egyrészt mérlegre tesszük a 30 évet, ami magunk mögött van, másrészt pedig a 30 év mellett és a most elért eredményekre próbálunk megoldásokat találni, hiszen a keresztény tanítás az nem nyugodhat abba bele, hogy hát úgyse tudunk semmit csinálni, nekünk az a dolgunk, hogy belenyugodjunk abba, ami éppen van. Hát ugye vasárnap volt a szegény Lázár és a dúsgazdagnak a története, és sokáig úgy jelezték, vagy úgy jellemezték egyházkritikusok, hogy ez a nép ópiumát megfogalmazó példázat, hogy szenvedjetek itt a földön, de ma jó lesz odát, mert a dúsgazdag az megy a kározatra, pokolba, de ti majd a szenvedések jutalmaként üdvözülni fogtok. Egyáltalán nem erről volt szó, hanem éppen egy fölhívó jelről abban a kérdéskörben, hogy a szegénység és gazdagság az megoldásra vár. Na most, hát ugye II. János Pál pápának a működése az nagyon sok ilyen megnyilvánulást tartalmazott, hogy nagy érzékenységét mutatott a társadalmi kérdésekre, egyenlőtlenségekre, és próbálta azt megoldani. Jött 16. Benedek pápa, aki hát talán sok esetben egyik ilyen megfogalmazója, vagy legalábbis segítője lehetett II. János Pál enciklikáinak, némelyiknél egész jól tetten érhető, hogy itt azért az ő gondolkodása is bele szűrődik, bele játszik, például egy Veritatis Splendorba. De amikor ő pápa lett, akkor önálló enciklikákkal jelentkezett. Hát például ilyen volt a Caritas in Veritate, szeretet az igazságban kezdetű enciklikája, ami most éppen 10 éves. És hát ennek mi a lényege? Az ő teoretikus gondolkodására kiválóan jellemző és alkalmas ez az enciklika is, mert azt mondja, hogy az ész és a hit fényével kell megvilágítani a szeretetet. Az ész és a hit fényével. Ez szó szerint így írja, és még aztán ezt ki is egészíti. Tehát egyszerre a hit igazsága és az ész igazsága a megismerése két területének elválasztott egyszer s, mint együttható mi voltában. Tehát a szeretet az megkívánja az értelem és a hitnek a megvilágosítását, ugyancsak azt mondja, hogy az igazságra, igazságosságra nagyon nagy szükség van a társadalmi kérdéseknek a megoldásánál. Ki mondja egyenesen és egyértelműen, hogy az a szeretet, amely az igazságot nélkülözi, az szentimentalizmusba fog elsüppedni. Ezt mondja, a szeretet az igazságban, ez az alapelv, amely körül az egyház tanítás, társadalmi tanítása forog. Olyan alapelv, amely morális tevékenységének irányt mutató kritériumokban ölt cselekvő formát. Ezek közül különösen két olyan kritériumra kívánom fölhívni a figyelmet, melyeket speciálisan a globalizáció útját járó társadalomban követel meg a fejlődés érdekében végzendő munka. Ezek az igazságosság és a közjó. Tehát azt mondja, hogy ott, ahol nincs igazságosság, aztán nincs meg a közjó, ott a szeretet az egy ilyen szentimentalizmus, vagy pedig egy ilyen szólammá válik. Mert lehet azt mondani, hogy hát én nagyon szeretem az afrikai éhező embereket, de azok, akik körülöttem vannak, akik rászorulnának arra, hogy segítsek, azokat éppen nélkülözöm, mert hát az kellemetlen volna számomra. Na tehát, azt mondja ez a pápai enciklika, hogy amikor a társadalomra segíteni akarunk, roppant körültekintőeknek kell lennünk. Ugye ő rá mindig is állt, 16. Benedekre, hogy a dolgokat sok szempontból mérlegelte. Tehát soha nem egy szlogen alapján, hanem körbejárt minden kérdéskört, ami fontos és nehéz, hogy hogyan lehet annak viszonylagosan legjobb megoldási módját megtalálni. Nem véletlen, ugye a címerében benne van a 3. János levélből való gondolat, hogy nekünk az igazság munkatársainak kell lennünk. Ugye? Cooperatoris veritatis. Ez az ő címerében benne van. Az igazság munkatársai legyünk. És hát ez vezérelte őt, amikor bármely kérdéshez hozzá szólt, ráadásul ő mindig belevette az egész egyházi hagyományt, ugyanakkor még hatalmas műveltségénél fogva ki tudott tekinteni az összehasonlításokra is. Hát gondoljunk csak arra, hogy amikor beszél az igazságról Regensburg Egyetemen, akkor hozza a muszlim világnak a példázatát, amiről esetleg már többször is volt szó. Tehát ő a világvallások, a kultúrtörténetnek a példáit is, a történelmi tanulságait is figyelembe vette, amikor egy-egy kérdéskörben megnyilvánult. És hát, hogy a legújabb Ferenc pápának, a Evangelii Gaudi, ez az evangélium öröme, még rögtön pápasága kezdetén kiadott enciklikája, ez hát ugye a harmadik világra, a kiszolgáltatott emberekre fordította a figyelmét erőteljesen, és hát azt lehet mondani, hogy az ő pápaságának ez a vezér gondolata, hogy a mai világban a szociális helyzetben, a szociális elmaradottságban, kiszolgáltatottságban lévő embereket segíteni kell. Na most ezek az enciklikák, amelyek hát nagyon nagy időt és ívet futnak be, ezek alapelvekre épülnek föl, evangéliumi, apostoli levelek, egyházatyák, középkor erkölcsi tanítása, újkori, és ebben lehetne azt mondani, hogy benne van mindig az emberi méltóság alapelve. Ezen azt is értjük, hogy abszolút módon védjük az emberi életet. Ma Kiskunhalason egy ilyesfajta orvosi tanácskozás volt, és hát említettem a orvos uraknak, hogy katolikus egyház megfoganástól a természetes halálig védi az emberi életet. az emberi méltóság alapelve, hogy megadjuk a tiszteletet az embernek, ezért nem is lehet kísérletezni az emberrel. Az eugenika, fajnemesítések, meg újabban a mindenféle biológiai beavatkozások határt vonalba ütköznek akkor, amikor az emberi méltósággal ütköződnek és találkoznak. És hát mindig figyelembe vette, hogy az ember, társas lény, a kapcsolatteremtés, figyelve családot, intézményeket, hazát, egész világot. Aztán az, hogy ebben a társadalmi tanításban jogok és kötelességek vannak egyszerre. Tehát azt tapasztaljuk sok esetben, hogy ma csak jogok akarnak érvényesülni sok ember életében, neki joga van hozzá. Legalább olyan fokú, ha nem nagyobb, mert ott, ahol nincs kötelesség, ott jogot se lehet érvényesíteni. Aztán pozitív diszkrimináció, szegények, betegek, elmaradottak irányába. Ez nem más, mint a szolidaritás olyanokkal, akik nehéz helyzetben vannak. De ugyanakkor benne van a szubszidiaritás is, hogy mindent olyan fokon kell intézni, amilyen a legkisebb, tehát ne menjünk föl a legmagasabb hivatalokig, ha az elvégezhető vagy megoldható alacsonyabb szinten. Ez a rákfenéje ma a mi Európai Uniónknak, hogy olyan méretetlen bürokrácia van, miután senki nem hisz senkinek, mindent igazolni kell aláírással, hogy én írtam ezt, aláírom. Azt is aláírom, ezt is aláírom, mert valahol ennek összpontosulni kell ennek a sok papírnak, és nem valósul meg a szubszidiaritás elve, hogy a kisebb fokon is elvégezhető és megoldható egy feladat, de ennek egyszerű oka van, nincs bizalom, mert nincs hiten alapú morális. Ugyanis, ha nincs hiten alapuló morális, akkor az tetszőleges lehet, azt meg lehet szabni egy parlamenti szavazással is, hogy most mi az erkölcsös, vagy mi az erkölcstelen. Nyilván, hogy benne van az emberi egyenlőség elve, a gondoskodás elve, közjó elve, manapság pedig hát a teremtés védelme. Mi nem szeretjük csak egyszerűen a természet védelmét mondani, mert amögött nincs ott az alkotó, hanem a teremtés védelmét, és azt is látnunk kell, hogy sokszor aránytalanságok vannak, akik a teremtés védelm, vagy természet védelmét védelmezik, néha egy állatfajnak, egy növénynek nagyobb gondoskodást biztosítanak, mint az embernek. És hát sokszor ezek az úgynevezett zöld politikusoknak mondott csoportosulások nagyon keményen, hát egyház és hitellenesekkel is, ellenesekként is nyilatkoznak, és az a megszokott keresztény erkölcsi rend föl szabdalóivá lesznek. És hát a közjó elve az is egy olyasmi, ami fontos, amikor egy társadalmat éltetni és működtetni akarunk. Most a mai időkben, ezt Pécset, amikor prédikáltam, ott is elmondtam, és mondom most is, hogy nagy csapda számunkra, mert ebbe az irányba tol bennünket a társadalom, maga a politika is, hogy az egyház váljon csak szociális intézményé. Vegyen át minden intézményt, gondoskodjon lehető legtöbb emberről, nyilván, hogy meg kell tennünk, de ez következmény, és nem ez a profilunk elsősorban, hanem az üdvösség hirdetése. Az már csak következmény, mert ami egy ilyen jótékonysági intézményé válunk, egyszerűen kimerülünk, s nem lesz erőnk, hogy azt tegyük. Szent Teréznek, az indiai nővérnek mondja egy újságíró, hogy kedves nővér, maguk nagyon sokat imádkoznak a nővéreivel. Miért nem fordítják azt az időt is a betegekre? És hát azt mondta Teréz anya, ha mi nem imádkoznánk, akkor mi felét se tudnánk tenni, mert nem lenne erőnk ehhez a nagyon nehéz munkához. Tehát az üdvösség hirdetése az az egyház feladata, aminek aztán lehet következménye a szociális intézményeknek a fenntartása, ahogy ezt tette az egyház kezdettől, hiszen kórházak nagyon sokáig csak egyházi kézben voltak, de nem fordította a helyzet, hogy csak szociális intézmény legyünk, mert egy ponton túl a Dárius kincsét oda lehet majd adni, de nem lesz ember, aki gondozzon. Nem véletlen, hogy a jóléti államokban, Ausztria, Németország, innét mennek a betegápolók. Mert őnekik nem éri meg, vagy nem is tetszik, hogy saját betegeiket ápolják. Jöjjön egy elmaradottabb országból valaki. De ha majd mindenki jól élne, viszonylag, akkor senki nem lenne, aki gondozná a betegeket. Tehát ez lelkület és lelkiség kérdése. És hogyha megnézzük Jézusnak a magatartását, nagyon érzékeny volt minden elesettel, sántával, bénával, vakkal, szegénnyel, mindennel, de mivel kezdte? Térjetek meg, elközelgett az Isten országa. A végén menjetek, hirdessétek az evangéliumot, tegyetek tanítványom már minden népet. Tehát bekeretezte az ő működését az üdvösség meghirdetése, és ez az egyháznak is a fő feladata, ezért mondja Szent Pál egy Timóteusnak, hogy vívd meg a hit harcát, és szerezd meg az örök életet. Megnéztem a protestáns fordítást, mert ugye ők nagyon erőteljesen úgy fogják, hogy csak a hit, csak a kegyelem, a tettek nem számítanak. Ugye valamiképpen csak dokumentálják, hogy mi hívő emberek vagyunk. Hát hogy így fordítják? Ragad meg az örök életet. Így mondja protestáns fordítás, Timóteusnak szóló buzdítás. Mi azt mondjuk, hogy az örök élet egyszerre ajándék és feladat. És azért fáradozni és küzdeni kell, és ez nagyon fontos, ezt mondja Szent Pálnak is. És hát ugye ez a fontos a keresztény létbe, hogy az üdvösséget ne felejtsük szem elől, de ugyanakkor tegyük a hétköznapi feladatainkat. És ha már idéztem ezt a szegény Lázár és Dúsgazdagnak a történetét, talán fejből föl tudjuk idézni, mert most volt vasárnap, hogy példázatbeli Lázár az ottan könyörög Ábrahám, neked egy példázat, hogy hát szólj a testvéreimnek, még van benne jó lélek, ugye a példázat azt mondja, ha valaki innét benne, akkor megtérnének Jézus asszonyát, halottak közül támadnának fel, akkor se hinnének. Hát ugye Jézus föltámasztotta a tényleges Lázárt, de akik ott örültek, meg látták, lehet, hogy nem sokkal később kiabálták, hogy feszíts meg. Tehát az kevés, hogy csoda legyen. És azt mondja a példázatban Ábrahám ennek a Lázárnak, hogy ott van nekik Mózes, ott vannak a proféták, azokat hallgassák meg, és azt tegyék. Tehát az üdvösségnek a megszerzése ebből a példázból is kitetszik, hogy a mindennapi feladatoknak a teljesítése által valósul meg. Tehát itt láthatjuk, hogy a társadalmi tanításunk az soha nem nélkülözheti az üdvösségre való koncentrálást, annak nincs egy következménye. És hogy hát milyen lesz a jövő, azt, ahogy említettem is, csak a Jóisten tudja, nem tudjuk, hogy milyen lesz a jövő, csak azt tudjuk, hogy a jövő ura kicsoda, az maga az Isten. Egy bizonyos, hogy ha kihal egy teljes szekularizáció kapcsán a keresztény hit, akkor ez a világ élhetetlen és embertelen lesz. Mert nem lesz irgalom, nem lesz önzetlen jó cselekedet, nem lesz olyan élet, ami miatt érdemes lesz élni. Ezért mondja Jézus egyik példázatában, hogyha eljön az ember fia majd, talál egy hitet a földön. Tehát a hit nagyon fontos, éppen azért, hogy helyt tudjunk állni a mindennapi feladatokban. És hát egyszerre az üdvösség, másrészt a mindennapok feladata. Jézus a gondviselésről szóló példázatában azt mondja, hogy keressétek elsősorban Isten országát, és az igazságát, többi hozzáadatik nektek, és aztán azt a nagyon egyszerű bölcsességet hozzáfűzi, elég a napnak a maga baja, de azt tegyük meg. Tehát a társadalmi tanítás is valahol ebben a realitásban helyezkedik el. Mi nem kergetünk illúziókat, hogy majd mi lesz ekkor meg akkor, hanem azt mondjuk, hogy ami rajtunk múlik, meg kell tenni, jobbá tenni a világot kötelességünk, és a többit megbízzuk Istenre. Ugye ez a feladatunk, és egy mi atyánk imádság nagyon szépen hozza a Caritas in Veritate enciklika, hogy így írja jó Benedek pápa, a keresztények mély vágya, hogy az emberiség egész családja Istent, mint mi atyánkot szólíthassa. Minden ember megtanulhat az egyszülött fiúval együtt imádkozni az atyához, és kérni őt azokkal a szavakkal, amelyekre maga Jézus tanított bennünket, hogy megszenteljék őt, hogy az ő akarata szerint éljenek, hogy megkapják tőle mindennapi kenyerüket, valamint a megértést és nagy vonulóságot az ellenünk vétkezőkkel szemben, azt, hogy ne állíts őket kísértések elé, és szabadítsa meg őket a gonosztól. De ez szép parafrázisa a mi atyánknak, ami már értelmezi is azt az imádságot, ami a legtársadalmiasabb imádság, mert ugye kérjük benne a mindennapi kenyeret nem csak magunknak, hanem embertársainknak is. Én úgy gondolom, hogy a katolikus egyház társadalmi tanítása, visszatekintve az elmúlt évszázadra, vagy még régebbre, nagyon nagy józansággal tekint a világra, azt is tudja, hogy itt a Földön sose lesz mennyország, azt is tudja Jézus nyomán, hogy szegények mindig lesznek veletek, de azt is mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem kell hozzá nem csak mondjuk a vallásosság, az Istenbe vetett hit, de ott van mellette a kultúra, a művészet és minden más, ami az ember teljesebbé teszi. És ebben a realitásban, hogy tudjuk, hogy mindig lesznek szegények, tudjuk azt, hogy nem tudunk minden társadalmi kérdést megoldani, ami rajtunk áll, azt megtesszük, a többit Istenre bízzuk, mert elég a napnak a maga baja. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miként élben kezdetben most Jézus. Mindörökké. Amen. Atya, a Fiú és a Szentlélek. Jó,
megújulás. Bábel Balázs érsekatyakat hekézését hallották.
Mária Rádió.
Enciklikák.